Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 47. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva. 47. Zsoltárunk így kezdődik, no minden népek. Foglaljunk helyet, testvérek, és maradjunk ülve majd az egész Isten tisztelet alatt, egészen a himnuszig. Nagy meleg van, mindkét főbejárati ajtónál hideg vizet, palackos vizet helyeztünk el. Ha valaki rászorul, bátran álljon föl és éljen vele, vagy a templom ajtónál szolgálatot teljesítő presbitereknek szóljon. Ha valaki Isten tisztelet közben nem érezné jól magát, az jelezze a mellette, előtte vagy mögötte ülőnek, kikísérjük és gondot viselünk mindenkire. Tehát most maradjunk már végig az Isten tisztelet alatt, majd a himnusz éneklése közben fogunk vagy azt megelőzően felállni. 380. számú dicséretünk első és második verseit énekeljük. 380. számú dicséretünk első verse így kezdődik, semmit ne bánkodjál, Krisztus szent serege. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága mennyei édesatyán, köszönjük, hogy úgy jelentetted ki magadat a te népednek, és hisszük mai népednek nekünk is, mint aki velünk vagy minden napon. Örömmel valljuk, hogy te vagy a mi reménységünk, erőforrásunk és vígaszunk minden nap, ma is, És köszönjük, hogy el nem hagysz, ahogy te mondtad. Pedig sokszor érezzük magunkat elhagyottnak és egyedülvalónak. Mégis hittel bele tudunk kapaszkodni ígéd igazságába, hogy nem hagysz el. És hálás a mi szívünk, hogy nem maradsz el tőlünk. Annak ellenére, hogy mi el-el maradozunk tőled. Éppen mert ilyen vagy, hozzuk eléd bátorságos szívvel a betegeket, kórházba indulókat, a kétségbe esett és szomorú életűeket, az utakon lévőket, a táborokban levőket, ifjakat és véneket, és kérjük, hogy árazd ránk megújuló kegyelmedet, ami Urunkért a Krisztusért. Szólj hozzánk, Istenünk, mi figyelünk rád. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét Sámuel első könyvéből olvasom, az első könyv első részéből válogatott verseket. Volt egy ember Ramátaim Cófimból, az Efraim hegységéről való, és az ő neve Elkáná volt. És volt néki két felesége, az egyiket Annának, a másikat Peninnának hívták. Peninnának gyermekei voltak, de Annának nem voltak gyermekei. És ez az ember felmegy esztendőnként az ő városából, hogy imádkozzon, és áldozatot tegyen a seregek urának Sílóban. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineás voltak az úrnak papjai. És azon a napon, melyen Elkána áldozni szokott Peninnának, az ő feleségének, és minden fiának és leányának áldozati részt ad. Annának pedig két akkora részt ad, mivel Annát igen szerette. De az Úr bezárta az ő méhét. És felkelt Anna, minek utána ettek Sílóban, és minek utána ittak. Éli pap pedig az Úrnak templomában, az ajtó félnél ült székében. És Anna lelkében elkeseredve könyörgött az Úrnak, és igen sírt, és fogadást tett ezt mondva. Seregeknek, Uram, ha megtekinted a te szolgáló leányodnak nyomorúságát, és megemlékezel rólam, és nem feledkezel el szolgáló leányodról, hanem fiú magzatot adsz szolgáló leányodnak, én őt egész életére az Úrnak ajánlom, és borotva nem érinti az ő fejét soha. És történt idő múltával, hogy terhes lett Anna, és szült fiat, és nevezte őt Sámuelnek, ami azt jelenti, az Úrtól kértem őt. Kedves testvérek, nagyon jó, ha Isten emberei taníthatnak bennünket. Mind az Ó, mind az Új Szövetség sok drága hívő életet mutatnak be, akik hasonló örömöket, célokat éltek meg és éltek át, hasonló álmaik voltak, mint a mieink, hasonló harcokkal élték meg a maguk hívő életét, mint Isten gyermekei. Sokat lehet tőlük tanulni. Nyilván nem lehet az véletlen, testvérek, hogy az ő életeiket Isten megíratta, ami számunkra a Bibliában. És látjátok, 3000 év távlatából elővesszük az igét, és felolvasunk egy történetet egy asszonyról. Tanítsanak bennünket tehát, Isten emberei, Isten gyermekei, tanuljunk ma Annától. Anna élete történetéből csak egy egészen rövid kis részt olvastam fel, tekintettel a rendkívüli időre is, meg abban a reménységbe is, hogy a gyülekezet egy jelentős része azért ismeri Annának az életét, Anna imádságát, Anna szolgálatát. Nos, mit tanulhatunk tőle? Tanuljunk Isten embereitől, Isten gyermekeitől, Isten szolgálóitól, szolgáló leányaitól. Vajon mit tanulhatunk Annától? Nos, azt, hogy ő a születésről gondolkodik, minden körülmények között, mindenek ellenére. Ezt tanulhatjuk meg tőle. Persze erre rögtön lehet azt mondani, hogy de hát mi közünk van nekünk a születéshez. Anna gyermeket vár, nagyon szeretné, hogy gyermeke legyen. Hát mi közünk van nekünk ehhez? Kedves testvérek, az a közünk, hogy Isten metodikájában a testi és a lelki születés teljesen egyforma. Teljesen egyforma. Egyformán kezdődik, egyformán folytatódik, és egyformán történik maga a születés is. A testi és a lelki. Isten így gondolta, és így is valósul meg. És itt van a kapcsolópontunk Annához, aki gyermek születésére vár, aki új életre vár, és Istent ostromolja, Istent kéri ezért. Nos, hát nézzük. Hogy van ez az egyformaság, a testi és a lelki születés? Jó ezt egyáltalán is megtanulni. Aztán jó komolyan venni, Annától azt is megtanulni, hogy mit lehet ezért nekünk tenni. Nos, foganással kezdődik a születés, amihez élő mag kell. Foganással kezdődik. Hadd olvassam Péter első leveléből a vonatkozó ígét, hogy kiderül, hogy a lelki születés, az újjászületés, egy új élet lelki értelemben való megszületése is foganással kezdődik. Hogy is mondja Péter? Mint akik újonnan születtek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Isten igéje által. Fogom mondani tovább, tehát a romolhatatlan mag, amiből egy ember újjászülethetik, új életet kaphat, hogy egy ember megszülethetik lelki értelemben, az Isten igéjével kezdődik. Az a romolhatatlan mag, amiből majd fogan és elindul az új élet. Isten igéje, a romolhatatlan mag, amely él és megmarad örökké. Ahogy a testi születés, ugyanúgy a lelki születés is így kezdődik. Aztán van egy kihordási idő, és ugye ezt nem lehet siettetni. Nem lehet siettetni. A kihordásnak van egy ideje. És aztán eljön az utolsó lépés. Maga a születés, a szülés, amihez mindig jó, ha van egy bába is jelen, aki azt a születést segíti. Foganás, kihordás, szülés, születés. A testi és a lelki születés teljesen egyforma. És mindenről, kedves testvérek, gyermekeink nyári táborozása okán kívánok szólni. Bizonyára tudjátok, hogy évről évre több csoportba is egy-egy nagyon hasznos esztendő után elvisszük a gyermekeinktől a fiataljainkig különböző korosztályból összegyűjtött ifjainkat egy-egy hétre. És azt a csodát éljük át, hogy ezeken a heteken gyermekeink közül sokan Isten gyermekeivé lesznek. Megszületnek. Újjászületnek, megtérnek. Biztosított lesz az életük. És mindig úgy van ez velük is, hogy megfogan egyszer csak bennük Isten igéje, a mag, az a romolhatatlan mag. Aztán van egy kihordási idő. Ezek a fiatalok javarészt olyanok, akik most például ott vannak, hogy talán három kivételével hittanosok voltak, itt konfirmáltak. Aztán beépültek az egyik ifjúsági közösségbe. Szóval van egy kihordási idő. És olyan nagyszerű dolog, amikor elkövetkezik az utolsó, a látható dolog, hogy világra jön valaki, hogy újjászületik egy élet, hogy megszületik Isten országának egy új állampolgára. Tényleg csodálatos ez a mi szemünk előtt. De kedves testvérek, minden hívő embernek, aki önmagát hívő keresztény embernek tartja, ez a legfőbb szolgálata, a gyermekszületés. A gyermekszületés. Ott bábáskodni valakinek a lelki élete körül, hogy újjászülessen, hogy megszülessen, hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És most térjünk vissza Annához. A történet kezdetén gyermektelen. És azt látjuk, hogy tusakodik évről évre, hétről hétre. Tusakodik, egy óriási harc zajlik benne. Gyermek születésére vár. Milyen üzeneteket hordoz Anna élete és harca? Kedves testvérek, az első az, hogy Anna édesanyai szolgálata egyáltalán nem ideális körülmények között zajlik. Egyáltalán nem. De testvérek, Jézust ideális körülmények várták. Hát egy istálló várta. Aztán rögtön utána az egyiptomi menekülés. Aztán egy ácsműhely, 30 éves keserve. Aztán, amikor előáll és elindul a nép közé, a nép tele van hamis váradalmakkal. Aztán egyszer csak ellenséges erők veszik körbe. Sokszor gyilkos indulatok fordulnak vele szembe. Volt ideális pillanata Jézus szolgálatának, testvérek? Vagy gondoljunk Pál apostol megtérésére és Pál apostol szolgálatára. Ideális körülmények közt végezte? Emlékeztek rá? Megtér porba esve. És ott elmond egy mondatot. Mit cselekedjem? Mondd, atyám, most már mit kéne nekem cselekedni? Vagy mondd, Krisztus Jézus, mit kéne nekem tennem? Mert azt világosan átélte a frissen megtért Pál ott a porba, hogy vissza már nem mehet azok közé, akik elküldték őt, hogy összegyűjtse a keresztényeket. Azt is megértette, hogy azok közé sem mehet, akiket eddig üldözött, hogy megváltozott a szívem, ugyan ki fog hinni neki? a megtérése. Semmi nem ideális. És a szolgálata az volt, semmi nem volt a szolgálatába ideális. Egyetlen egy gyülekezet nem várta. Nem szerették, kinevették, megvetették, beteg volt, börtön járt neki, fogság, hajótörés, kígyómarás, vesszőzés, botozás. Volt ideális pillanata a szolgálatának. És mégis mit csinál ez a Pál? Gyermekeket szül, életeket hoz a világra, Isten lelke által. Testvérek, a különbségek ellenére ma sincs ideális körülmény az ilyen anyai, édesanyai szolgálatra. Nincs ideális körülmény. Hogy ma megszülessen valaki, hogy újjászülessen ma valaki, nincs ideális körülmény. De testvérek, soha nem is volt, sem a történelemben, sem az egyház történetben. Mert nincs ideális gyülekezet, nincs ideális közösség. Jézusnak se volt, Pál apostolnak sem volt, nekünk sincs, neked sincs. Ha körülnézel a családodba, a szeretteid között, lelki értelemben, szellemi értelemben, van ott ideális körülmény. Annáé sem volt az. Nézzük a családi helyzetét. Ideális volt. A kor szokása szerint a férjének lehetett, volt is két felesége. Csak hogy az egyiknek, Peninnának születtek a gyermekei. Neki pedig nem volt gyermeke. Isten népe helyzete ideális volt ekkor? Dehogy volt ideális, egy csőd volt. Gondoljátok el, hogy a templom főpapja milyen lelki állapotban van, hogy amikor Anna bemegy a templomba, imádkozik. És csak azt látja a pap, hogy Anna szája jár, de csendben mondja az imát, akkor rászól, hogy részeg vagy, menj ki a templomból. A főpap két fia, szabályos bűnöző. Ideális volt Anna családja. Ott van a férje, aki egy faragatlan tuskó. Aki azt mondja neki, amikor látja újra és újra sírni az asszonyt, hogy nincs gyermeke. Ugyan már azt mondja, felérek én 10 fiúval is. És a saját állapota ideális volt. Azt olvastuk. Meddő volt, az Úr bezárta a méhét. És mégis születésről gondolkodik örökké. Semmi nem volt ideális. És mégis. Anna nem legyint a családjára, az egyházára, a papjaira, a férjére, a saját meddő, lehetetlen állapotára. Születésről gondolkozik. Nem adja fel egy pillanatra sem. Annak ellenére, hogy semmi nem ideális ahhoz, hogy új életet kapjon. Mégis. De hát mit is csinál Anna mégis? Ebben a síralmas állapotban, ebben a kiszolgáltatottságában és megalázottságában. Testvérek, a legjobbat teszi, amit tehet. Így olvastuk. Kiöntötte lelkét az Úrnak. Sírva könyörög Istennek. De ha lesz időtök végigolvasni majd Anna imáját, olyan csodálatos, mert nagynak látja az Istent. Bár ilyen állapotban van az egyház, a papjai, a családja, ő maga. Semmi nem ideális. Mégis olyan imát mond, ami örök időkre ott marad. A Szentírásba. Aki nagynak látja az Istent. Mekkora Istenem van. Úgy elgondolkoztam ezen. Vajon mekkora Istenem van? Nagyobb a szemembe a sorsomnál? Az állapotomnál? A pénztárcámnál? Az életemnél? Hát sokkal kisebb. Anno abban a nyomorúságos élethelyzetében nagynak látja az Istenét. Csendesedjünk el ma e fölött. Mekkora Istenem van? Mit hiszek el róla? A körülményeim ellenére is. Nem az a fontos, testvérek, hogy mekkora hitünk van, hanem hogy a hitünk mekkora Istent lát. Egy lelkipásztor atyám fia mondta el egy bizonyság tételében, hogy amikor a második világháborúban az éppen Pesten élő nagyszülei házát lebombázták, ő mint apró pici gyerek ott volt, és a következőt mondta a nagyanyja, ahogy végignézte a romhalmazt: kíváncsi vagyok rá, hogy ezt hogyan oldja meg az Isten. Értitek? Hitte, hogy megoldja. De kíváncsi vagyok rá. Ezt vajon hogyan oldja meg az én Istenem? Mekkora Istenem van? Azt mondja Anna, hogy ha adsz gyermeket, amiben ott van az, hogy megteheted, hogy nem adsz. Ha adsz, ha nem, elfogadom a te megoldásodat, Uram. Elfogadom a te megoldásodat, Uram. Mint ahogy Pál mondta, hogy tövis adatott a testembe, és háromszor könyörögtem ezért. És az Isten azt válaszolta neki, hogy elég néked az én kegyelmem. És Pál elfogadta Isten megoldását, és maradt a tövis. Gondolkozzunk el Anna imádsága kapcsán, testvérek, hogy hogyan imádkozom életem kritikus szakaszaiban. Nem mekkora hittel, mekkora Istenhez imádkozom életem kritikus szakaszaiban. Hiszem-e, hogy tiéd a hatalom, ahogy mondom az úri imádságban. Tanuljuk meg Annától, hogy nem lerázta a bajt, hanem Isten kezébe tette. És nem elűzte a gondot, hanem Isten szívére helyezte. És jön végül a tusakodás gyümölcse, az ima meghallgatás, és egy új élet megszületése. Gyermeket kap. Anna tusakodása nagy áldást jelent Isten egész népének, mert Sámuelt kapja. Azt jelenti Sámuel neve, hogy az Úrtól kértem őt, ezt a nagy prófétát. És közben, miközben Anna végig tusakodja életének ezt a szakaszát, Anna szíve is megújul. Fogadást tesz, és a fogadását megtartja. Ígér Istennek, és megtartja. Azt ígér Istennek, hogy ha adsz egy fiút, visszaadom. Úgy is a tiéd, de egészen vissza is adom. Érdemes ezen is elgondolkozni, testvérek, hogy mi van a fogadásainkkal, az Istennek tett ígéreteinkkel. Anna nem kevesebbet ígért, mint hogyha meddőségem után fiút kapok. Visszaadom, és megtartotta. Gondolkozzunk el azon is, testvérek, és itt jutunk el az igehirdetés végéhez, hogy vannak-e lelki gyermekeink. Mert a keresztény életünk, szolgálatunk célja, hogy szüljünk. Ahogy Pál apostol mondja Onézimusról, hogy ő az én fiam, én szültem őt fogságomban. Vannak-e lelki gyermekeink? A családunkban. És itt a gyülekezetben. Van-e valaki, akiért tusakodsz Isten előtt? Van-e valaki, akit elkértél Istentől? Van-e valaki, akit kísér a lelked és kísérnek az imádságaid? Mert testvérek, ez a mi keresztény életünk értelme. Jézus nem azt mondja, hogy mi önmagunkért vagyunk, a magunk hívő életéért vagyunk. Hanem azt mondja, hogy ha új életet kaptam, akkor az a célja az életemnek attól kezdve, hogy szüljek, hogy új életeket segítsek világra. Van-e lelki gyermekem? Jézus örök szolgálata ebben a világban az, hogy új életeket segít megszületni, és ebben minket használ. 22 gyermekünk van most lent, 12 felnőttel, akik kísérik őket, akik vezetik a csoportbeszélgetéseket, az egyéni beszélgetéseket, az egésznapos foglalkozásokat. És olyan megrendítő és boldogító, amikor hazajönnek, és azt mondják, hogy megszületett ő meg ő. Fájdalommal és imádsággal, tusakodás után életre született. Ő is meg ő is. Imádkozzunk, testvérek. Legalább imádkozzunk értük. Még 2 csoportunk indul majd ezen a nyáron. Drága gyermekeink, de nem csak rájuk gondolva mondtam ezt az ige hirdetést, hanem akárhova kerülsz is, ezen a nyáron is, nézd már egyszer úgy körül, hogy Jézus itt kivel mit akar. Van-e valaki, akinek nekem kell segíteni, hogy megszülessen, hogy el ne kárhozzon? Hogy világra jöjjön, hogy élete legyen. És ha ősszel újraindulnak, imádkozzunk a férfi órákért. Imádkozzunk a fiatal felnőttekért, az asszony körért, a gyülekezeti biblia órákért, a heti 3 ifjúsági csoportért, a 40 fölötti hitoktatói csoportért, a konfirmandusokért. A kórusért. Ezért vagyunk, hogy segítsünk születni. és majd felnőnek az Erzsébet központi gyülekezetben is Sámuelek. Mert egyre több Sámuelre lesz szükség, minél sötétebb lesz a világ, minél több baj lesz a világban. Imádkozzatok Sámuelekért. Micsoda áldás lett Isten népének ez a Sámuel. Ugye lehet tanulni Annától. Adja meg nekünk Isten lelke, hogy tanultunk tőle. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, az ígét, köszönjük üzenetedet. Köszönjük, Jézus, hogy a szükséges újjászületés a te munkád. Te adod, te mondod az ígét, te szabod az időt, az időben az élet eseményeket, míg tart a kihordás. Te küldöd a bábákat, és te adod az új életet. Köszönjük, akiket nekünk itt adtál, a családunkban, a gyülekezetünkben, és így köszönjük magunkat is. De azokat is köszönjük már most, akikre csak a hit szemével nézhetünk, de úgy bizony nézünk, mint akikbe a magot elültetted, akikben most tart a kihordási idő, add, hogy megláthassuk világra jöttüket, születésüket és boldog új életüket. Így áldj meg minden lelki munkát, Urunk, amit végezhetünk egyesekért, kevesekért és sokakért. Ámen. Az Úrtól tanult imát mondjuk el. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket a Krisztus Jézusban. Amen. Kedves testvérek, a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő héten a nyári menetrendben tartjuk alkalmainkat. Ahogy szó volt róla, tudhatjátok is, folyik a nyári táborokba menő gyermekek, ifjak megsegítésére a gyűjtés. Külön gyűjtőládákat helyeztünk ki, még két táborunk lesz a nyár folyamán. Köszönjük a segítséget, akik eddig is segítettek rajtunk. Házasulandókat hirdetek, Balázs Gábor római katolikus vallású atyánk fia, jegyzette Jánosik Ágnes református vallású hajadont. Házasságkötésük megáldása 2011. július 16-án szombaton délután 5 órakor lesz az Ócsai Református templomban. Szeretettel hívják és várják a gyülekezet tagjait. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, 278. számú dicséretünk 8. versét énekeljük, majd a magyar himnuszt. kifelé is.